Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 8. Zsoltárral magasztaljuk az Urat. A 8. Zsoltár első versét énekeljük, amely így kezdődik. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom, úgy, amint azt megírva találhatjuk, Ézsaiás próféta könyvében, az 52. fejezet 13. részétől kezdődően, az 53. fejezet 12. részéig. Tehát Isten ígéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, az 52. fejezet 13. részétől egészen az 53. fejezet 12. részéig. A megnevezett helyről így szól hozzánk az Úr igéje. Eredményes lesz szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje. Emberhez nem méltó volt alakja, de bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik. Olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt néki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk előle arcunkat. Megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta meg, mint a bárány, ha vágóhídra viszik. Mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után. Bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele, lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt. A hatalmasokkal együtt részesül a zsákmányban, hiszen önként ment a halálba. Hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Eddig Isten írott igéje. Most gyertek testvéreim, fennállva helyünkről, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei Urunk, hogy összegyűjtöttél bennünket ezen a meleg vasárnap délelőtti Isten tiszteleten is. Te látod azt, hogy mennyi fájdalom, mennyi gond, mennyi teherrel léptünk be a te házadba. Te látod azt, hogy mennyire képtelenek vagyunk figyelni rád, mennyire elvonja a mi figyelmünket, a környezetünk, más dolgok, azok, amelyek megoldják a te igédnek befogadását. Kérünk, Úr Jézus, hogy tekints most ránk, és könyörülj rajtunk. Te bocsáss meg nékünk minden vétkünket, tisztítsál meg tökéletesen, mert csak úgy tudjuk felfogni értelmünkkel, szívünkkel, lelkünkkel megragadni azt, amit most mondani akarsz nekünk. Úr Jézus, te már mindent elvégeztél a kereszten. Az imént arról beszéltél nekünk, hogy helyettünk szenvedtél, és sebeid által gyógyultunk meg. Kérünk, hogy gyógyíts bennünket tovább ezen a vasárnapon is. Szólj hozzánk, formálj át bennünket. Szüntesd meg, ami téged nem akarni követésünket. Kérünk, hogy bocsáss meg a mi engedetlenségünket. Add meg, hogy rá tudjunk figyelni. Köszönjük, hogy megáldasz bennünket. Önmagaddal, lelkeddel ajándékozol meg minket. Kérünk, hogy így legyél közöttünk ezen a vasárnapon is. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Nem azért, mert mi olyan jók vagyunk, hanem azért, mert szeretsz bennünket. És ragaszkodsz hozzánk. Amen. Szeretett testvéreim, igehirdetésre készülve énekeljük el a 392. dicséretünk első versét. A 392. dicséretünk első versét énekeljük, amely így kezdődik. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Testvéreim, az alapigénk és az igehirdetés előtt hallgassuk meg a gyülekezet gondnokától a mai kérdésfeleleteket, a KT-ból kijelölve a 6. úrnapja kérdésfeleleteit.
Úgy tudom, az 5. úrnapja kérdések és feleletek következnek. Az utolsó 3 alkalommal az ember nyomorúságával kapcsolatos kérdéseket és feleleteket olvastuk. Most a 5. úrnapi résztől áttérünk az ember megváltásával kapcsolatos kérdésekre és feleletekre. Most 4 kérdést és 4 feleletet fogok olvasni. Az első így hangzik. Mivel tehát Isten igazságos ítéletéből ideiglenes és örökké tartó büntetésre vagyunk méltók, miképpen szabadulhatunk meg a büntetéstől, és juthatunk ismét kegyelembe? Erre a felelet, Isten azt akarja, hogy igazságának elégtétel adassék, ezért nékünk tökéletesen meg kell fizetnünk, vagy saját magunk erejéből, vagy más által. A következő kérdés, mi magunk képesek vagyunk-e megfizetésre? Felelet, semmiképpen nem, sőt inkább napról napra növeljük tartozásunkat. 14. kérdés, hát bárki, aki csak teremtmény, megfizetheti miértünk? Erre a felelet, egy sem. Először azért, mert Isten nem akar más teremtményt megbüntetni az ember bűnéért. Másodszor, mert teremtmény nem viselheti el Isten bűn ellen való örök haragjának súlyát, sem másokat attól meg nem szabadíthat. A 15. kérdés, és ma az utolsó, milyen közben járót és megváltót kell tehát keresnünk? Erre a felelet, olyat, aki valóságos és igaz ember, mindazonáltal minden teremtménynél hatalmasabb, azaz egyszer s, mint valóságos Isten is.
Köszönjük szépen! Szeretett testvéreim, Istennek ama szent igéjét, melynek alapján ezen a vasárnapon az üzenetét, szent lelkének segítségét kérve és azt várva hirdetni kívánom közöttetek. Megírva találhatjuk a Lukács írása szerint való szent evangélium 4. fejezetében, a 17. verstől a 19-ig. Tehát Isten igéjét a Lukács írása szerint való szent evangélium 4. fejezetének 17. versétől kezdve olvasom eképpen. És adák néki, mármint Jézusnak, az Ézsaiás próféta könyvét. És a könyvet feltárván arra a helyre nyita, ahol ez vala írva. Az Úrnak lelke van én rajta, mivel hogy felkelt engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam. Hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását. Hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Szeretett testvéreim! Egy olyan igeszakaszt olvastam föl a Szentírásból, melyet az Úr Jézus akkor osztott meg zsidó honfitársaival, amikor elkezdte az ő tanítói hivatalát. Ő is egy olyan idézetet választott az Ószövetségből, mely már igen jól ismert volt az ottani, akkori zsinagógai hallgatóság számára. Ézsaiás könyvét idézte, amelynek szavait önmagára vonatkoztatta, ezzel is mutatva, hogy ez a profécia őróla szól. Talán nehéz megérteni és összekötni az életünkkel mindazt, amit az imént Jézus mondott Lukács evangéliumában. Nem könnyű megcselekedni azt, hogy személyünket érintsék meg ezek a szavak, hogy beállítsuk az életünket eme Jézusi intelmek alá. Sokszor éljük át azt, és nem vagyunk ezzel egyedül, hogy egyetértünk. Ezek a szavak nagyon szépek és jók. Természetes, hogy az Úr Jézus nem jöhetett másért, mint azért, hogy foglyokat bocsásson szabadul. Azért, hogy szegényeknek hirdesse az evangéliumokat, hogy a vakok szemeit megnyissa. De sokszor nem tudunk mit kezdeni ezzel az igével. Ránk hogyan vonatkozik? Csak egyszer vonatkozott? Akkor, amikor megtértünk? Most már nem. Az Úr Jézus azt mondja, hogy nem. A hívő embernek folyamatosan szüksége van a gyógyulásra. Folyamatosan szüksége van arra, hogy kérje és hívja Jézust, hogy megvizsgálja őt, az ő lelkét, szívét, és minden nyomorúságát, bánatát meggyógyítsa, megújítsa az embert. Testvéreim, hogyha ezt az igét nem értjük, félreértjük, vagy átértelmezzük, akkor ez nagyon szomorú véghez vezet. Mert nem, hogy magunkat nem ismerjük, hanem az Úr Jézus sem ismerjük igazán. Ugyanis azt mondja, hogy folyamatos lelki gyógyulásra van szükségünk. A küldetése az, hogy segítsen a szegényeken, a lelki nyomorultakon. Az evangéliumot hirdesse nekik, nekünk, ezáltal lelkileg gazdagokká tegyen keresztényeket, és nem keresztényeket. Talán számtalanszor tapasztaljuk azt hívő életünkben, hogy nem tudjuk pontosan megmondani, vagy miért, vagy esetleg az okát is ismerjük, de érezzük, hogy valami nincs velünk rendben lelkileg. Valami összetört, valami fájt, és ez beárnyékolja az Úrral való kapcsolatunkat is. Ilyenkor általában megnyugtatjuk magunkat, vagy ha nem mi magunkat, akkor megnyugtat bennünket más, és azt mondja, kimondhatatlan örömre kell törekedned, bízzál és reménykedjél Jézus Krisztusban, felejtsd el a mindennapok rád nehező terheit, felejtsd el mindazt, ami most ebben az életben fáj, a menny öröme nagyobb ennél. Egyszerűen nem szükséges a belső harcainkkal, zavarainkkal, vívódásainkkal törődni, csak legyünk engedelmesek, kitartóak, és figyeljünk rá. Mindez így igaz, és nem sok mindent lehet hozzátenni, de valami hiányzik belőle. Mert hogyha csak ennyi hangzik el, ha csak ennyit mondunk magunknak, másoknak, akkor lehet, hogy többet ártunk vele, mint amennyit használunk. Ez a tanítás így önmagában ugyanis elhomályosítja azt a fájdalmas valóságot, mely abból fakad, hogy a hívő ember egy jobb világra teremtetett. Amikor megismertük az Úr Jézust, megtértünk és elfogadtuk őt, akkor ő a lelkével újjászült bennünket. Megújította az értelmünket, érzelmeinket, belénk itatta az ő mennyei törvényét, és azóta is elvárja tőlünk, hogy aszerint cselekedjünk. Viszont a földi valóság mást tükröz. Hogyha szétnézünk a világban, mit látunk, testvérek? Hát nem azt, hogy olyan gőzerővel valósulna meg az Isten országa. Sokszor több romlást, bűnt látunk, mint Isten törvényének a beteljesülését. És ez a hívő emberben fájdalmat, belső válságot, krízist okoz. Borzasztóan nehéz feladat betölteni Isten törvényét, az ő mennyei parancsolatát ebben a földi világban, amely hadakozik az ellen, és szöges ellentétben áll vele. És ez bennünk is okozhat nehézségeket, zavarokat. Úgy vagyunk megteremtve, úgy vagyunk megalkotva, hogy Isten nélkül nem tudjuk teljesíteni az ő parancsolatait. Ha nem vagyunk szoros közösségben az Úr Jézussal, akkor nem fogjuk látni az értelmét annak, hogy betartjuk Isten parancsolatait, és nem is tudjuk, hogy miért kellene azokat betartani. Nem is fogjuk örömünket lelni azokban. megtanulhatjuk, és sok példát is láthatunk arra, hogy színleljük azokat az érzéseket, amelyekről azt mondja az ige, hogy igazán a mennyben lesz azokban részünk. Színleljük azokat. Színjáték. És amikor színleljük ezeket az érzéseket, de belül fáj valami, akkor ismét jön a megnyugtatás, és szinte üvöltve mondjuk magunknak, vagy másnak, hogy imádkozz többet. Olvasd rendszeresebben a Bibliát, és ez is mind igaz. És a megoldás tényleg ebben fog rejleni. De közben nagyon sok mindennek meg kell még történnie. Amikor azt mondjuk egy mozgásképtelen embernek, hogy kötözd magad újra a sebeidet, és akkor biztos nem fognak annyira fájni a fekélyeid, körülbelül ehhez hasonlítható. Gondolhatjuk, mi lesz az eredménye? Semmi. Mert így elfertőződik, és még rosszabb lesz az állapota. A baj akkor keletkezik, ha nem vagyunk őszinték, hogyha elkezdjük tettetni az Úr iránti rajongásunkat, szeretetünket. És ez a folyamat megbosszulja magát úgy a családunkban, a személyes életünkben, mint egy adott gyülekezetben. Mit jelent lelki szegénynek lenni? Itt elsősorban nem az anyagiakban való szűkölködést jelent. Jézus nem az ilyen szegényeknek hirdeti az ő evangéliumát, hanem azoknak az őszinte keresztényeknek, azoknak az őszinte gyermekeinek, akik belátják, hogy az az állapot, amiben vannak, nagyon nehéz, de mégis könnyű. Nagyon nehéz, mert fenekedik ellenük a világ, és nehéz megtartani az Úr Jézus parancsolatait, de mégis nagyon könnyű, mert kérhetjük őt, hogy ebben segítsen bennünket. Lelki szegénynek lenni azt jelenti, hogy belátom, Isten nélkül nincs értelme az én életemnek. Ha nincs Isten, akkor mindenféle szempontból szegény vagyok. Egyedül belé akarom vetni a bizalmamat, és hozzá akarok ragaszkodni ezen a földön, és azután senki és semmi máshoz. Az ilyen szegények megvigasztaltatnak, mert betölti őket az Úr Jézus evangéliuma. Nem kell szégyelnünk, hogyha fájdalom jár át bennünket. Ez valamennyire természetes. Pál apostol is azt mondta, hogy két dolog szorongat engem. Az egyik, hogy el akarok költözni az Úrhoz, mert már fáj ez a földi lét, de tudom, hogy még szüksége testben maradnom miattatok, mert tudta, hogy feladata van még a hívő testvérei között. És ez a kettőség sokszor szenvedést okozott neki, és azt okozhat nekünk is. Azután beszél itt az Úr Jézus egy másik állapotról is. Arról, hogy a hívő vagy nem hívő ember válhat rabbá és fogoljá. Elkezd eltávolodni Istentől, és egyszer csak azt veszi részre, hogy olyan dolgokat mond, olyan dolgokat cselekszik, olyan dolgokat tesz, amelyeket Istentől nem tanult, amelyekről róla nem hallott. A valóságban nem akarja azokat mondani, elkövetni, nem akar azokra a dolgokra gondolni, de valami mégis kényszeríti őt. Mert miért van az, testvérek, hogy sokszor gondolunk és mondunk, teszünk olyan dolgokat, amelyekről tudjuk, hogy nem jók, sőt, utálatosak az Úr előtt, kényszerítve érezzük magunkat. Azért, mert a hívő ember is kerülhet rabságba, lehet fogoly, és az Úr Jézus erre kínál szabadítást. Nem mondja senki, hogy nem válhat fogoljá, rabbá, akár a szenvedélybetegségek, akár gondolati kényszer, cselekedeti kényszereken keresztül, mert hogyha nem lenne rab, akkor le tudná tenni a bűnét, akár önerőből. De önmagától nincs ereje, mert egyedül nem megy. És hogyha foglyokká, megkötözöttekké válunk, a bűnnek édes vagy éppen keserű rabjaivá, akkor gondoljunk arra, hogy ebből csak Jézus tud megszabadítani, senki más. Az is előfordulhat, nem csak a pogány ember, hanem a hívő ember életében, hogy a bűn annyira megmétejezi a szenny, hogy már azt is képtelen meglátni, hogy amiben van, az vétek. Lelkileg vakká válik. És itt inkább erről a lelki vakságról beszélek. Az Úr Jézus látóká tudja tenni azokat is, akik fizikailag nem látnak. De látóká tudja tenni azokat is, akik lelkileg vakok. És nem látják saját bűneiket, nem látják, hogy az, amit cselekesznek, utálatos az Úr előtt, és mérhetetlen rombolást végeznek önmagukban, szeretteikben, de a gyülekezetben is. Igaz az az ige, az a kemény kép, amelyet direkt ilyen fokozásban tár elő az írás. Visszatér a megmosódott disznó a sárnak fertőjébe, és az ebb az ő okádására. Súlyos szavak ezek, de hogyha ezeket nem látjuk, nem kérjük az Úr Jézust, hogy mutassa meg az a bűne, ami bűneinket, nem kérjük az ő tisztítását, az ő gyógyítását, akkor még rosszabb lesz a dolgunk. És sokszor nem is az a lényeg, hogy mi mit érzünk, az is nagyon fontos. De hívő emberek számára a legfontosabb az, hogy az Úr mit érez ilyenkor, amikor nem gyönyörködik bennünk. Azt mondja az ő igéjében, hogy mint az apa, aki arcához emeli az ő gyermekét, úgy vigasztaltam őket. Felemel bennünket, magához ölel, magához szorít. Szeretetével körbevon minket. De mi esetről esetre mindig ragaszkodunk azokhoz a bűnökhöz, amelyek nem tetszenek neki, amelyek bosszantják őt, és amelyek csúnya véghez vezetnek. Szülőként is borzasztó elviselni, amikor mindent megteszünk a gyermekünkért, életünket adjuk esetleg érte, és mi a hála? Közöny, lelki közönyösség. Rá sem hederít az ő szüleire. Ugyanígy történt ez Izrael esetében is. Isten újra és újra hatalmas és kimondhatatlanul boldogító ajándékokkal halmozta el az ő népét. Még akkor is, hogyha bűnözött, még akkor is, hogyha megvetette őt. De mi volt a válasz? Újra és újra a lelki és fizikai paráznaság. Nem kell csak Izraelről beszélni, a lelki Izrael mi vagyunk. És Isten ezért hozza elénk ezeket a példákat. Sokszor nem tudunk élni az ő ajándékaival, megrontjuk azokat, és tönkre tesszük. Látható testvéreim, hogy sokszor mennyi lelki teher és szenny fogja be a hívő és nem hívő embert egyaránt. És, mint mondtam, ez nem csak azokat jellemzi, akik nem ismerik Jézust, hanem sajnos az ige szerint sokszor azokat, akik ismerik őt, és ez a nagyobbik baj. Hogyha miattunk botránkoztatjuk meg, botránkoztatik meg az evangélium. Nem kell olyan emberekről beszélni, akik tőlünk távol vannak, mert rólunk van szó, keresztényekről. Sokszor köztiszteletben álló lelkipásztorokról, elismerésben lévő misszionáriusokról, olyan gyermekmunkásokról, akiknek megáldatik a munkája, régóta hitben járókról van szó, vagy éppen frissen megtértekről. Akár a mi gyülekezetünkről is, rólunk. És nem az a lényeg ebben az igében, testvérek, hogy meg kell ijedni, amikor ezek a kísértések, ezek a bűne vonások környékeznek bennünket, mert Jézus a realista módján készített föl bennünket, hogy erre számítsunk. A baj ott kezdődik, hogyha beleesünk azokba a bűnökbe. A kérdés az, hogy komolyan vettük-e azt az éberséget, amiről ő beszélt nekünk. Vagy úgy akarunk járni, mint az öt bolond szűz, hogy amikor megérkezik a vőlegény, akkor nincsen olaj a mécsesben, és nem tudunk világítani. Jézus azt mondja, hogy ő azért jött, hogy segítsen. Megszabadítson és felemeljen. Megtörje azt a fájdalmat és elesett helyzetet, amiben kerülhetünk, vagy amiben éppen már vagyunk. Ezért született meg a názareti Jézus, és nem másért. Ezért maradt mindvégig engedelmes az atyához ezen a földön. Ezért vállalta helyetted a halált. Erre kente fel őt az atya, és ezért gyönyörködött benne, mert ragaszkodott hozzánk. Ennyire szeretett, hogy ma azt mondja, az Úrnak lelke van én rajta, mivel hogy felkent engem, hogy a szegénynek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Ki akar szabadítani bennünket, vagy meg akar újítani? És nincs olyan elveszett, meggyalázott emberi kapcsolat, melyben ne tudna megmenteni, és melyben ne tudna újjászülni. Érzelmileg, fizikailag megújítani, bekötözni. És nincs olyan szétesett család, melyet ne tudna újra egybegyűjteni. És nincs olyan emberileg teljesen tönkrement közösség, amit ne építhetne újra fel. Amikor Isten ellen vétkezünk, akkor testvérek sokkal gonoszabb dolgokat cselekszünk, mint amit ember ellen valaha is elvégezhetnénk. De ő Krisztusban mindezek ellenére hajlandó megbocsátani. Mi több, meg akar újítani, meg akar gyógyítani, és azt akarja, hogy az, ami őt való dicsőítésünk makulátlan legyen. Isten már mindent elvégzett, és mindent megtett, testvéreim. Annál többet, hogy a fiát felküldte a keresztre, és megölte helyetted, nem fog tenni. Jézus az ő egyetlen és tökéletes engesztelő áldozatával örökre megszentelte az ő választottait. A sátán hatalmát nyilvánosan megszegyenítette, letaposta. A kérdés most már az, hogy akarsz-e élni ezzel a szabadítással, vagy továbbra is nézel Istenre, és kéred azt, hogy segítsen, segítsen, de bűnödet nem látod. Aki őszintén el akarja fogadni ezt a már elkészített szabadítást, az azt meg is nyeri. És itt nyer igazán, testvéreim, az a szabad akarat, amiről azt mondja az ige, hogy a hívő emberekben részlegesen helyreállítatik. Ha már tudunk különbséget tenni jó és rossz között, tudjuk, hogy az, amit cselekszünk, bűn, vagy amire készülünk, az bűn, akkor ne a bűnt válasszuk, hanem az életet, az Úr Jézus Krisztust. Mert a valóság soha nem az, testvéreim, ami történik velünk, az a nyomorúság, amiben vagyunk, az a lelki teher, az a szenny, az a megszegyenítettségi érzés, amiben élnünk kell, hanem mindig az a valóság, amit Isten mond az ő igéjében. Mert vajon Noé elkezdte volna építeni a bárkát ott a pusztában, a száraz földön, hogyha nem hitte volna tökéletesen azt, amit Isten mondott neki az özönvízről? Mózes elkezdett volna hadonászni az ő botjával, ha nem hitte volna tökéletesen, amit Isten mondott, hogy ő mindenható, szuverén úr, és van hatalma ketté nyitni a vörös tengert? És vajon Ábrahám elindult volna, hogy elvágja az ő fiának, Izsáknak torkát, és feláldozza? Ha nem hitte volna tökéletesen, hogy Istennek még akkor is van hatalma megszaporítani az ő népét, ha az ő egyszülött és szerelmes fia meghal. De hittek Istennek az ő igéjében, és nem annak hittek, amit láttak, ami körülvette őket, az a nyomorúság, az a fájdalom, hanem az, amit Isten mondott nekik önmagáról és róluk. Ezek az emberek egy dologban hasonlítottak. Ugyanolyanok, mint mi, ugyanolyanok voltak, esendőek és gyarlóak, de egy dolog mégis összekötötte őket, az, hogy hittek Isten szavának, és nem azt vették valóságnak, ami történt velük. Hinni azt jelenti számunkra sokszor, hogy akkor is bízunk Istenben, az ő szabadításában, abban, amit az Úr Jézus már elvégzett, csak még nem lett nyilvánvaló, hogyha a dolgok nagyon rosszul állnak körülöttünk, bennünk, gyülekezetünkben, családunkban, munkahelyünkön, bármilyen emberi közösségben. Ha erre figyelünk, akkor megszűnhet a teher, vagy könnyebbé válhat az elhordozása. Ez az ige fantasztikus szabadításokat helyezett kilátásba, testvérek. Különféle lelki és fizikai nyomorúságok voltak itt előttünk, melyekből Jézus azt ígérte, hogy megszabadít. És ez nem olyan ígéret, mint amilyen az emberi ígéret, hanem ez olyan ígéret, aminek már van alapja, ami már megtörtént. A kérdés az, hogy te akarod, hogy ez valósággá legyen. És aztán megtörténik a csoda. Egy ember egyszer csak elkezdi tapasztalni azt, hogy kezdenek felépülni az ő emberi kapcsolatai. Tud megbocsátani, mert már ő is kegyelemben részesült és megigazult bűnös. Tud újra szeretni egy másikat, tud újra gyengéd érzelmeket táplálni az ő párja, az ő szerelme iránt, tud újra féltő módon gondoskodni az ő gyermekeiről, tudja átérezni az ő testvérének, lelki testvérének a fájdalmait, gondjait, tud neki hatható segítséget nyújtani, mert nem önerőből gyógyult meg, hanem az Úr Jézus gyógyította meg. És ez a gyógyulás még arra is elég, hogy másoknak segítsen. Mindez a Szentlélek munkája. Azé a léleké, aki az Úr Jézust is felkente ebben az igében és a valóságban, mert a kettő egy, arra, hogy segítsen rajtunk az ő választottain. Ne gondolja közülünk senki, testvérek, hogy amikor egy szövetség megrontatik, amikor egy olyan dolog megszegyenítetik mi általunk, amelyet Isten alkotott és a semmiből előhívott, akkor ő azt feloszlatja. Isten, amit egybekötött, azt mindig fel akarja építeni, mindig meg akarja tisztítani. Ugyanígy a mi emberi kapcsolatainkat is. Nem az a kérdés, hogy Istennek mi a terve velünk, és a mi megromlott természetünkkel, a mi állapotunkkal, a nyomorúságunkkal, hanem az a kérdés, hogy mi akarjuk ezt elfogadni. Jézus meg akar gyógyítani minden megtört szívet. És ezen az Isten tiszteleten nem a bűnök súlykolásáról volt szó. Ha valaki így érezte, akkor félreértette az üzenetet. Nem azt akarom elérni, hogy amikor innen kimegyünk, akkor mindenki a fejét leholvasztva távozzon. De ránk is érvényes az, amit az Úr Jézus Péternek mondott. Emlékezünk, testvérek, a lábmosás történetére. Jézus meg akarta mosni tanítványának lábát, és ő mit mondott? Az én lábamat te meg nem mosod. És Jézus mit válaszolt neki? Péter, ha nem engeded, hogy megmossam a te lábadat, semmi közöm nincs hozzád. És ez ránk is érvényes, testvérek. Újra és újra meg kell újulni a mi Istennel való közösségünkbe. Jézus újra és újra, mint ahogy az őt hűen követő tanítványát, Pétert is meg akar újítani bennünket. Meg akar gyógyítani és meg akar mosni. Jézus elhozta az Úrnak az ő kedves esztendejét. Ez az a nap, és sokan tudjuk, amelyik a héberek számára arra rendeltetett a Bibliában, hogy minden 50. évben megtartsák, és a harsonák megfújásával kezdetét vegye az az esztendő, amelyikben hazabocsátanak, elbocsátanak minden olyan rabszolgát, aki idáig süllyedt, hogy hazamehessen az ő nemzetségéhez. Visszaadtak minden olyan földet, amelyet elzálogosítottak, vagy amelyet eladtak. Ezt kellett volna cselekedni. De sajnos az új szövetségi időkben is, Jézus idejében is a fejezések szerint már azt tudjuk, hogy nem igazán gyakoroltak. De a mai igényben azt hallhattuk, hogy Jézus az ő fellépésével ezt a kedves esztendőt hozta el, az elengedés évét, az Úrnak kedves esztendejét. Eljött, hogy gyógyítson, szabadulást hirdessen, és elbocsássa a lesújtottakat. Adja az Úr, hogy mi is átélhessük ezt, testvérek. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, áldunk és magasztalunk, mert te még akkor is utánunk nyúlsz, amikor mi elmenekülnénk tőled. Még akkor is szólsz hozzánk, hogyha mi kimondva vagy kimondatlanul, de már megtagadtunk téged. Köszönjük, hogy a te kegyelmed napról napra megújul, és meg akarsz gyógyítani bennünket, mert ragaszkodsz hozzánk, hiszen mindennél fontosabbak vagyunk neked. Egyen-egyenként ismersz bennünket. Bocsásd meg, hogy sokszor a mi boldogságunkat függetleníteni akartuk tőled, és olyan dolgok után kapkodunk, amelyek nem tőled valók, és amelyekkel szomorúságra bírunk téged. Kérünk, hogy add meg, kárnak és szemétnek tudjunk ítélni minden ilyen dolgot. Teljes erővel tudjunk téged imádni a te lelked által, téged dicsőíteni és téged szeretni. Kérünk, hogy újítsál meg bennünket a te sebeid által. Köszönjük azt, hogy ragaszkodsz hozzánk, ragaszkodsz ehhez a gyülekezethez. Te vagy az, aki újra és újra felépíted azt. Te vagy az, aki összetartod ezt a közösséget. Te vagy az, aki meggyógyítod, aki alkalmasakát teszed az ő tagjait, hogy szolgáljanak és beszélnek a te ígédről a környezetük számára. Kérünk, hogy te tarts meg ebben továbbra is bennünket. Te kötözd be ennek a gyülekezetnek azon tagjait, gyógyítsd meg azokat a töredelmes szívűeket, akik fájdalmakat viselnek. Gyász miatt, veszteség miatt, olyan terhek miatt, amelyekről nem ők tehetnek. Olyan terhek miatt, amelyek szégyenből adódnak. Olyan terhek miatt, amelyek lelki erőtlenségek miatt történtek. Te legyél társ azok elhordozásában. Te add meg, hogy le tudjuk tenni azokat a bűnöket, amelyeket te gyűlölsz, és tudjunk különbséget tenni jó és rossz között. Köszönjük, Úr Jézus, hogy elhoztad az elengedés évét, amikor szabadon bocsátod a lesújtottakat, megszabadítod a megkötözötteket és a lelki szegényeknek az evangéliumot, a boldogító örömhírt hirdeted. Te vagy az, aki megnyitod a vakok szemeit, adsz gyógyulást úgy fizikailag, mint lelkileg. Köszönjük, hogy ez nem egy erőtlen beszéd, hanem valóság. Kérünk, Úr Jézus, gyógyíts bennünket a te ígéddel és a veled való bensőséges beszélgetésekkel. Köszönjük, hogy megszólítható vagy, szüntelen itt vagy közöttünk. És ez az elengedés éve tart egészen addig, amíg másodjára el nem jössz ítélni élőket és holtakat. Kérünk, Úr Jézus, tárd meg a gyülekezetben az édesanyákat, azokat, akik a te kegyelmedből új életeket hoztak a világra. Te áld meg a kisdedeket, te áld meg az édesapákat, te adj nekik bölcsességet az ő családjuk vezetésére, hogy tudjanak fej lenni az ő feleségük számára. Tudják a te szereteteddel szeretni őket. A hölgyeknek, az asszonyoknak pedig kérünk, hogy adj engedelmességet, és szintén bölcs szívet. Te áld meg azokat, akik egyedül vannak, akiknek csak te vagy a társa, de ezáltal mindent megnyertek. Te töltsd be őket a te örömöddel, a te vigasztalásoddal, a te szereteteddel. Köszönjük, Úr Jézus, hogy meghallgatsz bennünket, nem azért, mert mi olyan jók vagyunk, hanem azért, mert te már meghallgattál bennünket. A te nagy nevedért kérünk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Hirdettem, hogy az elkövetkezendő héten a heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Hétfőn ifjúsági óra lesz, kedden biblia óra. Pénteken 18 órától ima óra, és azután énekkar. A jövő hét végén, 4-én és 5-én, tehát szombaton és vasárnap a Biblia Szövetség bibliaiskolát tart a gyülekezetünkben, ahol nagyon érdekes etikai kérdések fognak előkerülni. Hirdetem, hogy várunk erre a záró alkalomra mindenkit, aki eddig itt tudott lenni, vagy éppen nem, de mindenki éppen érdeklődik. Jövő vasárnap délelőtt az Istentisztelet keretében megtartjuk a hittan évzárót is. Jövő vasárnap délután pedig az idősebb házaspárok alkalmára kerül a sor Ács Péter testvérünknél. Bocsánat, Pauk János testvérünknél akkor. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző és megáldó pásztora. Most pedig, testvéreim, az áldásvétel előtt énekeljük el a záróénekünket, majd pedig a magyar himnuszt. A záróénekünk a 462. dicséretünk. A 462. dicséretünket énekeljük minden versével. Az első így kezdődik. Csak vezess, Uram, végig, és fogd a kezem. ami nehéznek tetszik a ti szemeitek előtt, én előmbe hozzátok. És az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülmúl, meg fogja őrizni a ti gondolataitokat és szíveiteket a Krisztus Jézusba vetett hit át.